Jó napot kívánok, rövid hírek a Dunán délben. Az elkövetkező években 50% alá csökkenteni államadósságát Magyarország. Erről is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök vilniuszi látogatásán, ahol a litván kormányfővel tárgyalt. Litvánia államadósága jelenleg a GDP 38%-át teszi ki. Orbán Viktor úgy fogalmazott, Magyarország ugyanazon az ösvényen szeretne haladni, mint amelyen a litvánok. Vilniuszból Mészáros László jelentkezik.
Közép-Európa egy létező élettér, és ennek Litvánia értékes része, mondta Orbán Viktor Andrius Kubilius litván miniszterelnökkel való tárgyalása után. Orbán Viktor beszédében kiemelte, Magyarország követendő példának tartja Litvániát, amelynek a gazdasága a gazdasági növekedésért küzd, Magyarország pedig a recesszió ellen harcol. A miniszterelnök azt mondta, a litvánok nem is tudják, hogy milyen szabadok, hiszen a GDP arányos államadósságuk 38%-on áll. A magyarok pedig naponta egyfajta szabadságharcot folytatnak azért, hogy a mostani több mint 70%-ról 50% alá hozzák az államadósságot. Orbán Viktor ezután felszólalt az első litván-magyar fórumon a Vilniuszi Egyetemen. A miniszterelnök beszédében rámutatott a két ország közös érdekeire, mint például az energiabiztonság vagy a keleti partnerség. Orbán Viktor egyúttal köszönetet mondott a litván miniszterelnöknek és a parlamentnek, hogy kiálltak Magyarországért, amikor vitái voltak az Európai Unióval. A magyar kormányfő a nap folyamán tárgyal a litván parlament elnökével, majd a litván kormányfővel együtt meglátogatja a szovjet totalitárius rendszer áldozatainak állított emlékművet, később pedig találkozik egykori politikai foglyokkal is.
Itthon ma kezdődött a vörösiszap per. A 2010. október 4-én történt katasztrófában 10 ember meghalt és több mint 200-an megsérültek. A tározó falát átszakító iszap 3 települést öntött el, Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyet több száz ház vált lakhatatlanná. A tárgyalás reggel óta zajlik a Veszprémi törvényszéken, a helyszínről Víg András tudósít.
A vörösiszap katasztrófa miatt 15 ember áll bíróság előtt, köztük a MAL ZRT vezetői. Teljes Péter ügyész délelőtt 9:30-kor kezdte el a 91 oldalas vádirat ismertetését. Az ügyészség szerint a vádlottak sorozatos mulasztásokat követtek el, így például a gázszakadás előtt figyelmen kívül hagyták a műszerek vészjelzéseit, katasztrófa bekövetkezte, után pedig nem értesítették az embereket, a hatóságokat, és nem segítettek a mentésben sem. A vádirat szerint a figyelmeztető jelzések és a gázszakadás között több mint egy óra telt el. Az ügyész emlékeztetett arra, hogy a 10-es számú vörösiszap tárolóban legfeljebb 1 méter lehetett volna a vízszint, ezzel szemben a gázszakadáskor több mint 4 méter magas volt a vízoszlop. Elhangzott az is, hogy a vádlottak számos jogszabályt megsértettek, nem volt mentési terv, nem kértek hatósági engedélyt a tároló kazetta magasítására, és elmulasztották a 10-es számú kazetta állapotának folyamatos ellenőrzését. Az ügyész mind a 15 vádlottra végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását kéri. A tárgyalás délután az első rendű vádlott meghallgatásával folytatódik.
Halálos tömegszerencsétlenség okozásával vádolja a bíróság azt a román kamionost, aki tavaly októberben az M43-as autópályán a szalagkorlátot átszakítva nekiütközött egy román kisbusznak, amelyben 15-en utaztak. A balesetet csak egy ember élte túl, 14-en a helyszínen meghaltak. A 32 éves sofőr a ma kezdődött szegedi tárgyaláson azt mondta, nem emlékszik, hogyan történt a baleset. Előtte hosszabb ideig szabadságon volt és indulás előtt aludt is. Korábban kórházban járt, saját felelősségére jött ki. A szakértő szerint a férfi állapota nem volt rossz, a beszedett gyógyszerek nem befolyásolták vezetési képességeit, de nem kizárt, hogy rosszul lett, és ezért rántotta el a kormányt. A kisbuszt egyébként átalakították, csak 9-en utazhattak volna benne. A férfit akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. Valószínűleg egyetlen mandátumot sem szerzett az ellenzék a fehér orosz parlamenti választásokon, közölte a Központi Választási Bizottság. A voksolást egyébként a nagyobb ellenzéki pártok bojkottálták, mert szerintük az eredményeket ugyanúgy manipulálják, mint a 2010-es elnök választáson. Elemzők szerint az új parlament csak Lukasenka párti képviselőkből áll majd. Fehér Oroszországban 18 éve Lukasenka elnök hivatalba lépése óta nem volt olyan parlamenti vagy elnökválasztás, amelyet a nemzetközi független megfigyelők szabadnak minősítettek volna. Eltűnt magyart keresnek a hatóságok Skóciában. A 27 éves férfi egy hete indult túrázni a hegyekbe a Lewis-sziget legnagyobb városából. Azt mondta, csak egy éjszakát töltött, de a szállására azóta sem tért vissza. Már helikopterrel is keresték, de egyelőre nem akadtak a nyomára. Úgy tudni, alaposan felszerelkezve indult a túrára, családtagjai ezért abban bíznak, hogy csak elérni nem tudják, és már segített neki valaki. Közben a helyi hatóságok honlapjukon közölték, hogy találtak egy holttestet azon a környéken, ahol a magyar férfi eltűnhetett, de egyelőre nem hozták összefüggésbe a két esetet. 6 órakor lesz legközelebb híradó a Dunán. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm a kedves nézőket! Átmenetileg kicsi mozgalmasabbra fordul időjárásunk, ugyanis felhők érkeznek nyugat felől, ez pedig a műhold felvételen szépen kirajzolódik. Elsősorban az éjszakai órákban számíthatunk a Kárpát-medence középső és nyugati részein több helyen csapadékra. A mai délutánon azonban ugyan lesznek még felhők, és lesznek erősebben felhős területek, főként északon, északkeleten, azonban ezekből a felhőkből még számottevő csapadék nem valószínű. Viszont a késő délutáni óráktól egyre nagyobb számban a nyugati, délnyugati területeken záporok, zivatarok jelennek meg, és ezek az éjszakai órákban lassanként terjednek majd tovább kelet felé. Így tehát az éjszaka első felében nyugaton, az éjszaka második felében leginkább a középső és majd egyre inkább a keleti területeken lehet számítani csapadékra. Erdélyben azonban még nem valószínű az éjszakai órákban számottevő csapadék, ott lesz a leghűvösebb. Holnap napközben viszont a csapadékzóna egyre inkább a keleti területekre összpontosul, nyugat felől viszont csökken a felhőzet, és általában 21 és 27 fok közé melegszik fel a levegő. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Visszahívlak. Sophie, Totya!
Már megint nőttél, haver.
Emlékszel? Volt, hogy röpködtek a fejed felett a problémák.
De aztán mindig megtaláltad a legjobb partnert.
És ha egy üzlet beindul,
akkor nincs mese, nyomni kell.
Az élet csupa változás és lehetőség. Számíthat ránk. Üdvözöljük az Unicreditben. Használja aktívan kisvállalati forint számláját és csökkentse velünk banki költségeit. Részletek 0640 50 40 50.
Hát így kell ezt csinálni.
Megjelent az RTV részletes legfrissebb száma. 61 TV csatorna, köztük a közszolgálati televíziók és rádiók programjainak legteljesebb kínálatával. RTV részletes, a hetet egy csapásra.
Kis összegű kölcsönök rövid futamidőre, kezes és fedezet nélkül. Hívja a Providentet. 0640 50 50 50. Provident. Így mindjárt más.
Meghalt a kedvesem. Azt hisz, hogy helyette lőtték le a szerbet.
Az a kalukha.
Végül is még nem zárták le az ügyet.
Vidéken még megvan az a lövedék, amivel Andrát lelőtték. Szimatoljatok, szaglászatok!
A törvény ötös fogata. Szerdán este újra akcióban. A Dunán.
Hány éves a testvére?
42.
Homlokon lőtték.
Meggyilkolták?
És miből gondolja, hogy eltűnt?
Egyetlen lövés. Annyi elég is volt?
Még mindig nem elég.
Ezt hogy értik?
Közvetlenül egy szexuális aktus után ölték meg.
Nem hiszem el!
Átkozott!
Előre megmondtam, hogy szűk lesz.
Jól van, biztos összekeveredett.
Montálbánó felügyelő. Papírhold. Pénteken 20 órakor a Dunán. 1969. Az egész ország szurkolt a röpülypáva versenyzőinek. Hogyan készült a Kodály Zoltán életműve ihlette méltán népszerű vetélkedő a magyar televízióban? Merre vezetett az egykori versenyzők sorsa? A röpülypávától a fölszállotta páváig. Szombaton 18 óra 35 perckor a Dunán.
úr 1470-es esztendeje. Ősz. Karai László budai prépost Vitéz János megbízásából diplomáciai kiküldetéssel Rómába érkezik. A Szent Özséb kolostorban száll meg. A kolostorban Lauer mester vezetésével papi nyomda üzemel. Lauer mester segédje egy fiatalember, aki magát később Hess Andrásnak nevezi.
A nyomtatott betű a könyv természetes része életünknek, sőt egyre inkább féltett része, mert az elektronika lassan kiszorítani látszik a kézbe vehető, lapozgatható, szép könyvet. Hiszen ezen a lemezen egy fél könyvtár állománya megtalálható, fillérekért. A 15. és 20. század között eltelt 500 év a nyomtatott betűk története. Egészen a 15. századig Európában kézzel írták a könyveket. Az olvasás, a betűk ismerete, a könyvek birtoklása csak néhány ember kiváltsága volt. Fába metszett lemezekről már a 15. század elején nyomtak kisképeket és ABC könyveket, amelyeknek minden oldaláról külön lemez készült. A legfontosabb lépés a haladás útján az volt, hogy a lemezeket egyes betűkből állították össze, aminek az volt a nagy előnye, hogy a nyomás befejezése után a betűket szét lehetett szedni, és azokból új oldalakat lehetett összeállítani. A mozgatható betűk feltalálását tekintjük egyszer s mind a nyomdászat feltalálásának is.
...1400 körül Mainz városában született Gutenberg. Egy 1439. decemberében lezajlott tárgyalás per irataiból következtethetünk arra, hogy ebben az időben már behatóan foglalkozott a könyvnyomtatás technikájával és gondolatával. Ugyanis egy elhunyt polgár hozzátartozói tőle követeltek fémeket, köztük nagy mennyiségű olmot, és egy bár eltüntetett, de sokak számára ismerős és a tanuk által látott fából ácsolt sajtót, tehát a könyvnyomtatás elengedhetetlen kellékeit. Még 10 év kutatómunka, kísérletezés, és megszülettek az első nyomtatott iratok. Gutenberg pedig bevonul a történelembe, mint az európai nyomtatás atya. Vitéz János a magyar humanizmus kiemelkedő alakja, Mátyás bizalmasa és nevelője. Bizonyított tény, hogy még 1455-ben 5. László küldötteként Bécsúj helyet járt. Ott pedig éppen akkoriban izgalmas beszédtémát jelentett az új, a nyomtatott Biblia megjelenése. Ezzel Vitéz maga is megismerkedett. Érdeklődése a természettudományok és a technika iránt közismert volt, így tehát logikus, hogy amint csak tehette, nyomdászt hivatott Magyarországra. Az is tény, hogy Karai László bíboros, mikor Mátyás követeként 1472-ben Rómában járt, pont abban a kolostorban szállt meg, ahol Lauer nyomdája működött. És lehet, hogy... Tisztelettel, Karai bíboros úr!
Beszélni méltóztatott velem.
Igen, András. Arról szándékoztam veled beszélni. És megtartottad a Lauer mester betűjét?
Természetesen. Nagy segítségemre volt az a kis zacskó betűforma, amit a mesteremtől kaptam. Én is, mint minden kirepülő talanc.
Így mindenhol tudni fogják, hogy ezek a betűk is abból a római műhelyből származnak.
Papírost meg, ahogy kegyelmed javasolt, a Bártfáról rendeltem.
És a sajtó?
Egy budai ácsot kértem, hogy készíts el, de nem hiszem, hogy van értelme, hiszen nincsenek megrendelők. Vitéz János uram hajlott rá, de őt Mátyás király őfelsége Tömlöcbe záratta.
Megritkult a nyomtatott könyv ráhitozók tábora. Ez az esztendő, az 1472-es befagyasztotta a király ellen lázadók reményeit.
Meg az én megrendeléseimet is.
A király kegyét kellene megnyerni.
A király kegyét? Írtam a kamarának, de semmi válasz. Nincs, nincs, nincs.
Mert pénzt kértél.
Mi mást kérhetnék, mint pénzt?
Kértél, de semmit sem adtál.
Mit adhatnék?
Ha csizmadia lennél, mit adnál? Csizmát. És pénzt látnál a végén?
A végén. De egy könyv előállítása sokkal költségesebb, mint egy cipői.
A bányász is először csákányozza körbe a sziklát, és csak azután talál aranyat. Ha talál.
Ezt Magyarországra Karai László közvetítésével feltehetően Vitéz János prímás hívta, aki a budai műhely megindulását is támogathatta. Az esztergomi érsek és Mátyás király időközben bekövetkezett összeütközése azonban szinte meghiúsította a főpap korábbi, feltehetően nagyvonalú terveit a nyomda működését illetően. Ezt bizonyítja, hogy az első hazai nyomtatvány, a Chronica Hungarorum eredeti ajánlása az első levélen kikövetkeztethetően egykor Vitéznek szólt. Azonban Hess a kiadvány első füzetének külső levélpárját eltávolította. A krónika szövegét újra szedte és ismét kinyomtatta. A Vitéznek szóló ajánlás helye azonban az első levélen üresen maradt.
Elkerülhetetlen, hogy ne ejtsünk néhány szót Mátyás király könyvtáráról, és arról a rendkívül fontos tényről, hogy a könyvnyomtatók céhének milyen fontos volt, hogy ők legyenek a kivételezettek. Ők legyenek a királyi megrendelés várományosai, és hogy nehogy elveszítsék eddigi kivételezett helyzetüket, anyagi megbecsülésüket. A Korvinák legtöbbje valóban kézzel írott könyv, alig néhány nyomtatott példány található köztük. A kutatók még ma is vitatkoznak azon, hogy Mátyás szerette vagy elutasította a nyomtatott könyveket. Akad, aki úgy véli, hogy egy ilyen érdeklődő, egy ilyen nyitott, az új iránt ennyire fogékony ember lehetetlen, hogy ne látta volna meg a könyvnyomtatás nagyszerűségét. Sajnos azonban a példák, a Korvinák legtöbbje nem ezt a tényt igazolja.
Andrea Hess, hogy ízlik a budai hegyek leve?
Mivel Mátyás királynak tetszett a Chronica Hungarorum, új sajtót ácsoltatok. S ha sok példány fogy a könyvemből, magam is vásárolok egy kis szőlőt Budán.
Minél több példány, annál olcsóbban adja darabját. Igaz-e?
Így a jó, mester uram. A kegyelmet kódex másoló műhelyének kézzel körmölt könyvei alig ha jutnak el a kispénzű diákokhoz, kispapokhoz, apródokhoz.
De a kézzel írott könyv az igazi érték, mint a rubintos kehely, gyémántos kisöntő.
Ebben is, abban is ugyanaz az érték, a könyv.
Öcsém uram nyomtatottja a nyakám marad. Az én lúttollal rajzoltam ért, csengő aranyjal fizetnek. Tőlem a kolostorok és a gazdag főurak rendelnek könyvet.
Tőlem deákok, tudósok.
Több a kolostor, mint az akadémia, az universitás.
Mindig így lesz, mester úr.
A távoli jövőbe meg lehet, nem látok. De a közelibe igen. Tönkre mégy, András. Rakd fel a szekeredre a holmédat és eredj vissza Itáliába. Vagy menj Németföldre.
A kegyelmedék luttolla, amely a kódexlapot karcolja, túlon túl könnyű. Előbb vagy utóbb elfújja a haladás szele.
A te betűidben, az ólom, túlon túl nehéz. Lehúz a puszta földre, meg lehet a pokolba.
Nem adom fel.
Magyar földön soha nem lesznek nyomtatott könyvek. Ez az igazság.
Nem tudjuk, mi lett ezután, bár kitalált, de akár meg is történhetett volna jelenet után. Azt tudjuk, hogy Hermann mesternek nem lett igaza. A könyvnyomtatásnak, a nyomtatott olcsókönyvnek lett jövője. De az tény, hogy a Krónika Hungarorum újranyomása után, vagyis 2 évvel Budára érkezése után Hess András eltűnt. Nem maradt fent egyetlen nyomtatott sor sem, ami ezen kívül ebből a nyomdából került volna ki. Sőt, hosszú évekig budai nyomdában egyetlen nyomtatott írás sem készült.
Hová lett Hess András? A kézzel másoló krónika készítők tüntették el, tették el láb alól, hogy megakadályozzák az elkerülhetetlen fejlődést? Hogy elege lett a magyarországi viszonyokból is visszatért Itáliába? Netán megnősült, vett egy kis szőlőt egy budai domboldalon, és nem törődött tovább a fáradtságos és nem túl jól jövedelmező könyvnyomtatással. Ki tudja. Minden esetre az ő nevéhez fűződik az első Magyarország területén működött nyomda felállítása. A budai nyomda 5 évvel előzte meg a prágait, 7 évvel a londonit, 8 évvel a lipcseit és 9 évvel a bécsit. Bizonyítékként itt maradt ez a 2 sor pirossal kiemelve. Befejeztetett Budán, az úr 1473. esztendejében, pünkös szombatján, Hess András által.
Thank you.
40 éve indult útjára a magyar táncház mozgalom.
Nem kell nekünk politizálni, hanem minél többet táncolni és énekelni magyarul.
Az évtizedek során százezrek kapcsolódtak be a kezdeményezésbe, merítettek a tiszta forrásból, ápolták hagyományainkat és ismerték meg gyökereinket. Bartók és Kodály szellemi örököseiként adják tovább a következő generációknak kultúránk féltett kincseit. 40 éves a táncház mozgalom. Pénteken 19 óra 5 perckor a Dunán.
Lehajózok a Duna forrásától a Fekete-tengerig.
A Dunaivig a horgászbajnok a minden gyanún felülálló.
A Dunai hajós, horgászbajnok és vadevezős.
Ezen primitív tüknek tartom, de elhitték magának.
Rablás, hogyan egyeztethető össze a horgászporttal?
Sehogy.
Látták elmerülni a Dunában.
Nem igaz. Hazudsz.
Elnyelte a föld.
Koncz Gábor, Bújtor István, Agárdi Gábor. A Dunai hajós. Szombaton 20 óra 25 perckor. A Dunán.
Csak szegény pincér vagyok, de úgy szeretek, mint egy millió.
Ez az ember nem tetszik nekem.
Annyi a pénze, mint a szemét. Könnyen kerestem, nézd, így hordom a zsebet.
Látatlanba adnék neki 3 esztendőt.
Jöjjön vele.
Nekem most már döntenem kell, hogy melyik végén éljek a csengőt. Ottól megnyomják, hogy...
Ottól szó.
Jávor Pál, Tolnai Klári. 3 csengő. Vasárnap 16 óra 30 perckor. A Dunán.
Én nagyon szeretem a meséket. Kedvencem a kocskás fűnyúj.
A mesék világa csodálatos. Szeretem elképzelni azt, hogy én is ott vagyok a történetekben.
Ideje annak, hogy megmutassam, én is tudok mesét írni, mesét mondani.
Ha a határtalan fantáziádban fordulatos, tanulságos, vagy éppen vicces történetek születnek, akkor te vagy a mi emberünk. Mondd el, írd le a saját mesédet, és küldd el nekünk a nagymesekukac@mtva.hu címre. A legjobb meséket jutalmazzuk, sőt, a rádióban is elhangoznak majd neves színészek előadásában. A tiéd lesz a nagymese, hamarosan a Kossuth Rádióban.